elindítom az elejétől, mert hogyha még valamire kitérünk itt, akkor az ne maradjon a podcastből. Na, akkor legnagyobb intője egy pasiba, akkor honnan tudjuk? Ervin? És ha valaki közülünk ne tudja, az akkor az gáz. Jó. Ja, közben már indítottam a felvételt, ha valaki hallgatja már, mégis utólag ilyen kezdi, hallgatják. Szóval a mai napon itt van megint velem Mészáros Előd és Kovács Ervin, és a podcastünk arról fog szólni, hogy raktunk ki Q&A-t mind a ketten, én meg Ervin is, én a bióval, és hogy jöttek be kérdések, és ezekre fogunk próbálni válaszolni, próbálunk, főleg a párkapcsolatira válaszolni, hogy de amúgy vannak jó kérdések szerintem amúgy. Amúgy szerintem kezdjük el az elejétől, és akkor én nem, mert azt beszéltük, hogy kijelölgetünk, de hát az nem jó, mindegyiket válaszoljuk meg. Szerintem nagy részt meg tudjuk válaszolni a legjobbakat, a legtöbbet.
Annyira sok.
Figyelj, már az első megvan, a legnagyobb intőjei pasiba, azt mi nem tudjuk, tehát hogy ennyi. Tehát hogy ez a legőszintén, nem?
Zárt osztálynak a telefonszáma az legyen a kvíznél.
Ja.
De miben intője?
Miben?
Ja.
Hát lehet, hogy beintőjel, érted? Milyen a pasiban, hogy beint? Nem tudom, hát, hogy...
Én mindenek előtt, hogy is mondjam, azt szeretném kiemelni, vagy nem is tudom, hogy érdekesek ezek a kérdések, amik így érkeztek, hogy olyan szempontból, hogy valakinek csak ez a legfontosabb kérdés, ami eszébe jutott, és ezt mindenféleképpen mondjuk egy edzőhöz szerette volna intézni.
De ez tudod, hogy ez az alkalmazást teszi fel. Tehát ha valaki hallgatja, és rak ilyen Q&A-t, akkor most mondom, hogy már hasznos két perce van, mert hogy a kisbetűseket alkalmazást teszi fel. Tehát a kisbetűs kérdéseket.
De nem ez biztos, nem... mert írja,
de van olyan is.
Írja a kérdés olyan, hogy az alkalmazást tette fel, vagy nem.
Tényleg?
Igen.
Komolyan?
Írja mindegyik kérdés alján, hogy az alkalmazást tette fel, vagy pedig
nem. Már, ekkora felett elsírottam.
Itt írja, sent with love from Team Nögölö.
Ezt megnézem.
Na, Szabi.
Ja, de mert neked pród van, nem?
Mi?
Te neked nincs előfizetésed erre a QN? Nekem nem írja. Geci. Szar.
Itt írja, lent. Ott látod a szívet? Ott írja, meg van ott lent szív.
Látod? Wow, nekem nincsen olyanom. Ez valami frissítés. Mindjárt lefrissítom az alkalmazást.
Hú. És amelyiket meg személy tette fel, annál meg nincs. Várj csak. Látod?
Wow. Ez kemény. Ilyet nem is... Ja, most látom, hogy frissítettem. Hát lefrissítem, mert lehet, hogy akkor működni fog. Nos. De most próbálok mindjárt lapozgatni akkor. Jó. Ki hiányzik neked a legjobban? Jó, szajtjuk. Oké, valami komoly kérdést akarok, mert most mondj légy olyan csajozós dumát, ami mindig beválik. De ez nagy emme, ez nem az alkalmazást tette fel akkor.
Na,
én csak olyan tudok, ami nem válik be. Figyelj, én olyan dumát tudok, hogy 10 per 10 nem sikerül. Az nem rossz, nem?
Amúgy az igen. Na, és akkor végülis, ha ezeket elmondod, akkor tudja az illető, hogy miket ne tegyem szövegbe.
Hú, tényleg.
Ezzel akkor biztos nem kezd, igen. Tehát, hogy ilyen negatív szűréssel működik a dolog, hogy tudja, hogy mit ne mondjon.
Ne menj oda, amikor románozik, és azt mond neki, hogy figyelj, a lábfejedet az 5 fokkal befele forgatod, akkor sokkal jobban fogod aktiválni a gluteus maximus, és kevésbé lesz belőle abduktor magnus és brevis gyakorlat.
Biztos, de így már oda mentél valakihez?
Nem, biztos, hogy nem. Nem, de igen, oda vettem, nem. Ja. Jó van, valami komolyan. Na, egy komolyabb kérdés. Mennyi idő alatt adaptálódik köbö az izom egy adott súlyhoz, volumenhez mikor muszáj már emelni? Ez szerintem egy tök jó kérdés, mert hogy erre ez tudunk. Ki kezdi?
Szabi, nyugodtan.
Ne én kezdem, én tettem fel a kérdést.
Majd lecsapunk le. Igazából ez egy nehéz kérdés szerintem, mert olyan szempontból, hogy most mikor adaptálódik. Tehát nyilván az a kérdés, hogy van-e progresszió. Ha igen, akkor nyilvánvalóan ahhoz a súlyhoz persze adaptálódik. Ez a célod az edzéssel, hogy adaptálódj egy adott terheléshez. És mindenféleképpen próbálj egy olyan plusz terhelést adni, amihez még nem adaptálódott a szervezet. Tehát a kérdés az olyan szempontból szerintem nem releváns, hogy az edzésednek az a célja, hogy valamilyen terhelési összetevőt mindenféleképpen változtass. Nyilván például célszerű ez mondjuk akár a terhelés, de mindenféleképpen valamiben progressziót kell mutass ahhoz, hogy azt egyáltalán egy észszerű edzésnek lehessen, vagy edzésrendszernek, vagy edzéstervnek lehessen nevezni. Tehát az, hogy mikor adaptálódik, ezt nyilván nem fogod tudni megmondani. Az a célod, hogy folyamatosan olyannak tedd ki, amihez még nem adaptálódott.
Nem tudom, nekem még soha nem sikerült adaptálódni semmihez. Tehát most valaki úgy megy le a terembe, hogy mindig megcsinálja ugyanazzal a súlya, ugyanazt az ismétlés is hazamegy. Tehát
mégis akkor adaptálódsz egy adott súlyhoz és volumenhez, igen, hogyha meg tudod csinálni, mert akkor adaptálódtál
persze. Tehát igen, akkor lépsz a következőre. Tehát...
Ha igen. A következő edzésen ugyanaz könnyebben menne, az azt jelenti, hogy akkor adaptálódtál hozzá.
Így van.
Tehát
de lényegében... ez be is fog következni egy idő után, tehát nyilvánvalóan ez a célod.
Tehát, hogyha nem történik ez meg, akkor valami nem jó.
Így van. Így van. Tehát maga a kérdés nyilván jó, de éppen emiatt nem is. Mert hogy nem igazán van értelme ebben a kontextusban erről beszélni, mert az a célod, hogy mindig olyan terhelést adj magadnak, amihez nem adaptálódsz.
És akkor ugye mikor muszáj már emelni? Hát végig ez a cél, hogy lehető legtöbbször tudja emelni. Tehát ez nem a muszáj, hanem ez alapból a cél. Tehát ez úgy adja elő a
kérdés. Akkor lett volna jó kérdés, hogy mikor muszáj változtatni például.
Igen, pontosan.
Vagy inkább mikor nem muszáj emelni, vagy hogy mondjam.
Igen,
pont a fordítottja. Ja, hát jó. Ó, fekvenyomásnál melyik szakaszban, alsó-felső, zárójelben, perrel, melyik izom lehet limitáló? Például első 30 cm easy, utána off. Mi? Ez poweres kérdés, ez kicsit, nem? Akkor most jöjjök én.
Jöjjön. Hát te, nem vagy otthon ebbe.
Nos, hát az első pár centi, akkor közöd nem volt a súlyhoz. Általában. Tehát ha nem nagyon indul meg, azutána meg általában van egy holdpont, ahol egy kicsit a mell egyre kevésbé lesz, és egyre inkább a triceps lesz aktívabb, úgymond, a gyakorlatban. Ezért valahol a félúton, akkor az természetes a különbség, mivel hogy akkor esik át a holdponton kicsit jobban a két izom között. Tehát, hogyha valakinek valahol a felén akad el, és akkor az azt jelenti, hogy mindenkinek ott akad el, mert az biomechanikailag úgy jön ki a lépcsőfok. Úgyhogy a legtöbb embernél ilyen, hogy melyik szakaszban akad el. Általában nem nagyon tapasztalok olyat, hogy az utolsó 5 centit nem tudja kinyomni, ma az inkább az szokott lenni, hogy nem nyomja ki az utolsó 5 centit soha. És azért nem jó abban az szakaszban, nem azért, mert az egyik izomcsoport lemaradtabb. Tehát ez nem ezen fog múlni, hogy lemaradtabb, hanem hogy maga, ha erősebb lesz, akkor jobb lesz neki a nyomása is. De nem fog ilyes, nem láttam még olyat történni, csak ilyen helyzetben, hogy most az első 10 centin akadt el neki mindig. Azért ott akadt el, mert biomechanikailag úgy jött ki, hogy akkor vált az egyik izom jobban a másikra. Tehát ez szerintem. De valaki, ha van valami?
Soha életemben nem nyugtatlak le. Én ezzel nem tudok érdemben hozzászólni.
Jó, de hát nyilván alapvetően ez ilyen, tehát nyilván a mechanikai holdpontok. Tehát nyilván az erőkarok is folyamatosan változnak a mozgás során. Az, hogy most melyik, tehát nyilván az is, hogy
inkább az lesz, hogy milyen? Ha tudod, hogy szűken erősebb vagy, akkor valószínűleg jó szűken, akkor a tricepszed valószínűleg erősebb.
Igen.
és akkor a mellizmot érdemesebb erősíteni. Az valid, hogy lesz olyan, hogy valamilyen szinten korlátozni fog például a mellizmod, ez olyan, hogy például az adott példa az enyém tök jó, én pattintva nyomtam sokáig, nem pattintva, hanem sűjjesztve, nagyon erősen süppeszve, azért, mert a mellizmom gyenge volt, és próbáltam kiküszöbölni azt, hogy a mellizmom gyenge, és a vállamat és a tricepsemet használni, de megerősödött a mellem, és most már megállítva sokkal erősebb vagyok, mint, vagy na, nem süppeszve, érintve sokkal erősebb vagyok, mint süppeszve. De ez inkább ilyen nem fog múlni, mint az, hogy adott mozgásszakaszban nem lesz, hanem elkezded azt kikompenzálni valahogy azokat a részeket. És azt még figyelni kell. Következő, nézzük. Ha van egy edzésterved, de szeretnél edzeni egy régi ismerősöddel, mi lehet a megoldás? Ervin, ezt most hozzá.
Hozzá? Elmész és edzel vele. Tehát
egy... Ennyi? Én nem is értem ezeket az embereket.
Nem tudom, az emberek miért komplikálják túl ezeket a dolgokat. Tehát mindenből olyan katasztrófát csinálnak, hogy az valami hihetetlen. Tehát elmész, edzel vele egyet, aztán másnap folytatod, abba hagytad. Vagy épp pihensz egyet, aztán kezded előről. Tehát nem tudom, hogy mi ez a nagy... Tehát egyszerű dolgokat nem tudom, miért jó elkomplikálni.
Ez mindig nem szerintem ilyenkor bejön ez, hogy fia, az egész évben patentú edzel, mondjuk a 80%-a oké, most a 20%-át egy haverra csinálod, és se kő. Ha versenyre készülsz, és ki akarod maximalizálni magad, és minden százalék számít, akkor oké, akkor
lehet. De még akkor se történik semmi.
És igen. Akkor se történik igazából semmi, igen.
Főleg olyan szempontból meg, hogy lehet, hogy oké, nem a saját edzéstervedet csinálod, vagy nem mindent úgy, ahogy csináltad, de mondjuk plusz annyit ad hozzá az, hogy úgymond a jó haverral edzel, hogy annyira meg tudod nyomni, hogy többet kapsz belőle, mint hogyha tartottad volna.
Vagy pedig
soha többen nem lábazol normálisan.
Ad egy motivációt hosszabb távon, és akkor jobb leszel. Most ez versenyfelkészülésben van például így, hogyha...
Igen. Igen, ez hasonló ahhoz, mint hogy mit tudom, én elmegyek egy másik terembe, és akkor úristen kétségbe esek, hogy nincsen az a gép, amit szoktam használni. Tehát, hogy akkor már nem is edzek, vagy nem is tudom, mi történik. Tehát, hogy nyilván összedől a világ. Miközben egyszerűen csak arról van szó, hogy kiválasztasz egy olyan mozgást, ami a leginkább hasonlít ahhoz, amit egyébként mondjuk csinálni szoktál, és megpróbálod azon kivitelezni.
Tehát, hogy kihasználod azt, hogy nem ugyanaz az edzőterem, és egy teljesen más valamit csinálsz például.
Akár igen.
Mert ott vagy, akkor már nem ugyanazt csináld.
És pontosan. Akkor lehet, hogy az lesz, hogy ez amúgy egy jó gyakorlat lenne, eddig nem csináltam.
Igen.
Akár igen.
Tehát egy tanulságképpen is fel lehet fognia. Mert hát most egy jó edző partner edzel, akkor biztos, hogy normálisan fogtok tudni edzeni. Tehát nem az lesz, hogy azért, hogy mert ugye az a lényege, hogy egy progresszió szempontjából, hogy valahogy túlterheld aznak magadat, de hát valószínűleg túl fogod magadat terhelni, ha edzőpartnerre edzesz, és normális.
Igen, meg hogyha nyilván azt akarod, hogy oké, ne, mit tudom én például, hogy ne hátráltasson a további edzésekben mondjuk egy baromi nagy izomláz vagy domsz, akkor célszerű azt mondani, hogy azokat a hasonló mozgás mintákat választasz, mint amiket egyébként szoktál, és akkor valószínűleg, hogy nem lesz ilyen probléma. Mert nyilván, hogyha nagyon eltérőeket, akkor lehet. Ez mondjuk problémát tud okozni, nem tudom én, egy nagyon kemény diétában, amikor egyszer csak nehezebben regenerálsz belőle, és egy kicsit kilököd magad az egyensúlyi állapotból, de egyéb helyzetekben nem hiszem, hogy ez bárkinek is problémát okozna.
Vagy azt mondod az ismerősnek, hogy a te programodat csináljátok.
Van például, igen. Nincs főleg, hogyha az ismerősnek nincsen programja.
Ha egyik srácom ez valaki, akkor mindig azt mondtam, hogy és mi van? Hát csináljátok a programodat. Tehát, hogy most miért ne lehetne?
Igen.
Ja. Pont kikapcsolt a másik monitorom. Jufko kapcsol ki, ez is. Hova raktam? Várjál következő kérdést. Órák kérdése is megnyitom. Bocsika. Valaki mondjon már valamit addig, hogy ne legyen kínos csend.
Nézek én egyet gyorsan.
Na.
Most már közben vissza sikerült hoznom.
Na,
nekem az a szerencsém, hogy nálam nincsenek, úgyhogy én csak el vagyok.
Csak vagy. Jó lenne az edzés felosztás gyakorlatokkal, tudni sok embert érdekelne. Ja, hogy ez nem is kérdés.
Ja.
Hát ez szerintem ez
jó,
nem
egy... Tényleg jó lenne.
Jó lenne amúgy, de hát az itt ülnénk egy napokig. Tehát, hogy a...
Már meg kinek, tudod? Tehát, hogy most...
Igen.
Kinek mondasz edzés felosztást? hány napra, milyen életvitel mellett, mennyit tud lent lenni egy, a teremben egyszerre. Tehát, hogy ez annyira
ez egyéni... Ez a tipikus, hogy írjunk neki egy edzéstermet.
Igen. Igen. Tehát, hogy ez az, amire nem tudsz válaszolni. Tehát értelmesen erre nem tudsz válaszolni.
Ez nem is kérdés.
Ezt mondjuk én screenshotoltam.
Így van.
Nos, következő. Hú, ez hosszú. Ha az is baj, hogy valaki nem túl izmos, de szeretne edzősködni, vagy edzősködni elkezdeni, akkor mi a számotokra elfogadható út? Hogy ne legyen emiatt basztatva. Mit kéne csinálni a valakinek, aki most kezdene, és nincs testépítő fizikuma?
Tehát ez szerintem egy nem mondom, hogy a legutolsó szempont, de ez egyáltalán nem számít semmi. Úgy ki, hogy néz ki, sőt, általában annak van a legnagyobb tudása, aki mindent meg kellett tanuljon ahhoz, hogy valamit is tudjon fejlődni. Meg ugye a legprimitívabb az, amikor valaki ezért csesztet mástól, hogy kinéz.
Tehát egyébként ez... igen.
Amúgy nem azért, de van egy ilyen kérdés. Ő testépítőkkel akar foglalkozni? Tehát, hogy azért... Tehát, hogy gondolkozzon a vendégkörén. Tehát, hogy kikkel akar foglalkozni, mert Gizi néninek nem fog szimpatikus lenni az, hogyha valaki nagyon durván. Nem fogja,
Gizi néni Ervintől elszaladna. Tehát, hogy... tehát, hogy... Most érted? Mert ő azt mondaná, ó, hát én nem akarok ilyen izmos lenni, úristen, igen. Akkor én is ilyen izmos leszek, hogyha ennyit edzek, vagy
tehát, hogyha edzek, mint ő. Tehát, hogy ez... legtöbb edző nem mindenki úgy néz ki, mint egy testépítés, nem is szükséges.
Meg ha megnézed, nem is a legizmosabb embernél van a legtöbb vendég egy edzőteremben, soha.
Igen.
Mert ugye az elég megosztó, hogyha valaki, hú, ez így néz ki, akkor nem fogok hozzá menni, stb. És szerintem egy átlag testalkattal, egy sportos testalkattal sokkal több embert tudsz magad köré vonzani, mint egy nagyon kiélezett, vagy nagyon szélsőséges fizikummal.
Ha meg testépítőkkel akarsz foglalkozni, akkor, hogy, ahogy Ervin mondta is, hogy ha értelmesebb réteg, az is le fogja szarni, hogy nézel ki, hanem az, hogy érdemben tudjál valamit persze, felmutatni, úgymond tapasztalat meg tudás szempontjából.
Igen, meg az, hogy tehát alapvetően az vizuális megjelenés, tehát ez egy érdekes dolog, tehát ebben a, mondjuk az, hogy közegben, tehát ez legyen az erőemelés, testépítés, de nagyon benne van az, hogy ki az, akinek igaza van, és ki az, aki nagyobb tudású, az, aki nagyobb és erősebb. Tehát, hogy és ez mindig így van. Tehát, hogy de a legtöbben nem gondolnak bele abba, hogy hogy valaki minél nagyobb és erősebb, az szinte legkevésbé azon múlik, hogy mennyire ért hozzá. Főleg ott, amikor már nyilván a kémiai oldal is bejön. Tehát lehet, hogy XY sokkal jobban ért hozzá, de mondjuk naturál, a másik fingja nincs róla, de olyan mennyiségeket használ mondjuk, amitől jó nagy. És tök mindegy, hogy mit csinál, a parizeres kenyeret eszi, és rángatózik tetániás görcsökben az ágyon, és izmosodni fog, tehát hogy de ez nem mond el semmit arról, hogy ő neki milyen a szakértelme, mennyire ért az adott dologhoz. Tehát az, hogy hogyan néz ki az illető, hát nyilván valami tükröz az életviteléről. Hát nyilván egy edzőnek az se jó, hogyha elhízottan, vagy éppen izommentesen ott áll, mert nyilván nem lesz hiteles. Tehát, hogyha a Gizike néni azt kérdezi, hogy hogyan tudok izmosabb lenni, és te ott állsz úgy, hogy nincs rajtad egy deka izom se, akkor nem fogja elhinni, hogy ténylegesen lehetsz izmosabb akkor, hogyha azt csinálod, amit mond. Ha valakit ez például zavar, akkor nyilván a legegyszerűbb tanács az, hogy legyél izmosabb. Tehát, hogy próbálj meg úgy edzeni, úgy táplálkozni, hogy izmosabb legyél, hogyha ez téged zavar. Mert nyilván egy adott sportosabb fizikum az nyilván azért szükséges, de hogy szerintem, hogyha te gyakorlod azt, amiről úgymond oktatsz a vendégeidnek, akkor elkerülhetetlen, hogy a fizikumod az javuljon, vagy sportos legyen. Tehát, hogyha csinálod, akkor én nem láttam olyat, aki edz, és ne látszódott volna meg valamilyen formában rajta.
Főleg, ha jól csinálja.
Főleg, ha jól csinálja, így van.
Ja. Következő. Hogyan lehet jól csinálni, jól egy reverse dietet, hogy ne legyen mellette hízás?
Hát úgy, hogy először egy dietet megcsinálsz előtte. Rendesen. És akkor utána tudsz.
Akkor az 5000 kalóriára nem jó reverse dietezni.
Hát, igen, az nem úgy néz ki. Nyilván először kell egy olyan fizikum hozzá, ami már teljesen, tehát nem teljesen, de viszont egy szintre le van diétázva, vagy pedig már elég hosszú volt a diéta ahhoz, hogy lehessen ezt. Mert nyilván 3 hét után nem tudsz, 3 hét diéta után deficitre nem tudsz revesz diétet csinálni, mert az semmi. Tehát igen. 3 hét az nem is diéta.
De úgy meg igazából, figyeld igazából... a súlyodat hetente, hogy alakul, és akkor úgy, meg a tükröt, és akkor emeled a kalóriát.
Meg nyilván, ha valaki nagyon precíz akar lenni, akkor nem arról szól a reverse diet, hogy új, most reverse diet-elek szépen precízen, de hétvégente megeszem a fél konyhát, és fogalmam nincs róla, mert az nem lesz precíz. Tehát nyilvánvalóan ott viszonylag gyorsan vissza fogja szedni azt a súlyt, amit leadott. Nem arról van szó, hogy nyilván nem lehet akkor valamennyivel lazábban kezelni a dolgokat, mint hogyha a zsírvesztés cél. De pont az a lényege a reverse dietnek, hogy lassan, kicsi energia többlettel lépdelsz fel, hogy minél inkább adaptálódjon a szervezeted ahhoz a kalória bevitelhez. És emiatt minél kevesebb legyen az a plusz súlygyarapodás, amit...
Mondjunk számokat amúgy, mert nem arra is kíváncsi a kérdező. Hogy mi valami a támpontot adni neki.
Hogy mennyire
a bevitelben?
Aha, hogy a csaj ennyi kalóriát eszik, vagy ilyen súlyos, akkor ennyit köböl. Vannak, én nem tudom fejbe a százalékokat, de tudom, hogy vannak ilyen támpontok százalékban.
Hát szerintem nem tudod ezt mindenkire rávonatkoztatni, mennyi százalék.
Ja, azért ilyen támpont.
Tehát nagyon sok ember otthontja elő, nem tudja betartani a lépcsőzetességet, tehát igen, most megemeli ennyivel, akkor gondolja, hogy kicsit többet mozog, akkor majd azt ledolg, tehát ez nem úgy működik, hogy most
pontosan.
Megettem egy, nem tudom, mákos gubát, aztán majd kardiózok 30 perccel többet, és akkor ez eltűnik, hanem akkor is ugyanolyan következetesnek, meg konzisztensnek kell lenni, mint amikor diétázik az ember, sőt, még talán jobban is, mert...
Igen. Na most, ja, én például olyan gondolok, hogy... Mondjuk, ha van egy csaj, 1500-ról indítjuk, akkor 50-esével érdemes hetente, hogy az egy akár. Most az is megint kérdőjel, mert hogyha megint verseny diéta után nem 50-et fogsz emelni, még ha reverse van, akkor sem. Tehát nem ez a recovery diet, vagy mi a tököm, aminek hívják, amikor egyben szinten tartóra rakod.
Meg az, hogy nyilván ilyen helyzetben, tehát például ilyen extrém helyzetben, mint egy verseny után, az a célod, hogy viszonylag minél gyorsabban helyreállítsd az egyensúlyt a szervezetedben. Akár hormonálisan, meg tehát nyilván energetikailag is. Tehát például egy nőnél célod az, hogy viszonylag gyorsan visszanyerj valamekkora zsírtömeget. Tehát, hogy ne legyen az, hogy full szálkás marad, mert hormonálisan az meg fogja viselni. Tehát nem fog úgy visszaállni, mint hogyha viszonylag gyorsan nyer egy adott tömeget, és utána megpróbál lassan tovább haladni. Tehát nyilván egy minimális ugrás kell hozzá. Nem arról van szó, hogy bezabálok, mint az állat, és akkor holnapra 10 kiló súly jött rám, amiből 9,5 az minimum víz, mert olyan energia többletbe pakoltam magam, de az, hogy viszonylag egy belátható időn belül gyarapodjon a súlya, mert különben nyilván a regenerációja az hosszabb távú lesz. De ez is nagyon egyedi, tehát az, hogy kinek mennyit tudsz emelni, meg milyen gyakran. Mert most az, hogy azt mondod, hogy jó, hetente emelek 50 kalóriát, de lehet, hogy neki az a sebesség az sok, meg az, hogy milyen szinten van. Tehát, hogy mennyire van már szinten tartás közelében, vagy éppen fölötte. Mert hogyha már fölötte van, és te minden héten emelsz 50-et, az lehet, hogy sok lesz.
Amúgy most pont az jut eszembe, hogy akármilyen időközönként is csinálja az ember, én körülbelül minimum 50-et húznánk meg, mert 30-a emelni nem tudja mi.
Tehát hát, tud. Én még
az 50-et is kevésnek mondom.
Én is. Ja.
Tehát az 50 kalória, az 10 gram szénhidrát, tehát...
Igen. Tehát meg az, hogy hogyan számolod ki, tehát hogy ránézel az ételcímkére, abban már alapvetően van egy olyan szórás, hogy nem tudod megmondani, tehát hogy ez most pontosan annyi volt.
5% az élelmiszereknek ugye annyi az engedélyezett Magyarországon.
Igen. Vagy meg mit veszel? Tehát mondjuk, hogy veszel egy banánt, és akkor pontosan hogy mondod meg, hogy abban a mennyi volt? Tehát, hogy... Igen. Tehát nyilvánvalóan nehezebb ezt az egészet. Tehát olyan picivel nem érdemes, tehát nem tudsz olyan pontosan számolni, hogy azzal az 50 kalóriákkal megérje vesződni. De, nem, de gyakorlatban nem is kell. Tehát, hogyha most rácsapsz 100-200 kalóriát, és nem fog történni, nem robban fel az univerzum, nem zsírosodik az illető egyik napról a másikra. Tehát nyilván figyeli az illető, hogy mi történik.
Ugye, mennyi egy kiló zsír, az 7000 kalória. Tehát, hogy nem tudod felszedni a 100 kalóriával, véletlen túlléped, akkor 70 nap kéne, hogy elvileg, hogy bezsírosodj, elvileg.
Igen,
de meg arról, nem így néz ki.
Igen, meg arról nem is beszél, hogy azért ott van az adaptáció is, tehát, tehát nem, meg az, hogy a szervezeted mennyire hatékonyan tudja felszívni azt a tápanyagot. Tehát az, hogy oké, hogy 7000, matematikailag 7000 kalória, de valószínűleg több az, amit szükséges ahhoz, hogy te 7000 kalóriányi energiát el tudj tárolni. Tehát nem az lesz, hogy beviszel 7000 kalóriát, és akkor abból hetet el is tároltam.
Így van.
Hanem valószínűleg, hogy mondjuk most csak nyilván hasonlítésszerűen mondok valamit, tehát nem így van, ez nem készpénz, de hogy mit tudom, én most mondok valamit, lehet, hogy 9000-et is be kell vinned ahhoz, hogy te hetet el tudj tárolni többletben. Mert hogy van, egy tehát nyilván nagy, többet eszel, fokozódik az energiatermelés is, hőveszteség, több energiát pazarolsz el, esetleg kicsit többet mozogsz is emiatt, mert nagyobb lesz a nyit, és akkor már ott van, hogy nem is annyi az annyi.
Hát meg a másik ugye nem is mindegy az, hogy a diéta meddig ment el. Tehát most, mint ahogy mondtuk is, hogy sima valami, tehát egy versenyző lediétázott versenyformáló, akkor nyilván nem 100-200-at, hanem már ott nagyobb abba gondolkodunk, tehát 500 vagy 500 fölötti
kalórián.
Nem hetente, de viszont először annyit emelsz. De viszont egy olyan, aki diétázott egy, nem tudom, 20% testzsírót 12%-ra, annak nem lesz nagy revers diet, mert talán még revers dietnek sincs értelme.
Igen.
Következő komoly kérdés jön. Mi a véleményed azokról a lányokról, akik nem edzenek?
Előtt?
Igazából ugyanaz, mint azokról, akik edzenek. Tehát, hogy nincsen róluk véleményem. Tehát, ha nem akar edzeni, akkor nyilván nem edz. Tehát mindenkinek ez egyéni szíve joga, hogy most szeretne edzeni, vagy nem. Most más kérdés az, hogy mit tudom én az adott illető szociálisan a baráti körébe sorolja ilyen személyeket, ez már egyéni preferencia, de tehát nyilván milyen véleményed lehet róla? Nem ismered tök mintát? Értelmetlen szerintem a kérdést. Bárkit is értek meg vele éppen.
Nem tudom, miért gondolják az emberek azt, hogy akik edzenek, azok bármit is gondolnak azokról, akik nem edzenek. Tehát
igen.
Engem például soha nem érdekelt senki, hogy mit csinál. Tehát mindenki csináljon azt, amit akar.
Ja, az amikor tudod, külsős, aki nem edz, és akkor jaj, majd mit fognak rólam gondolni az edzőt?
Tehát senki. Tehát,
észre sem veszed, hogy ő elsőnek van a teremben sokszor.
Meg ez, hogy aki edz, az bármiben is különb lenne innentől kezdve, mint az, aki nem edz, vagy aki nem edz, az lenne különb attól, aki edz. Tehát, hogy ez nem is, tehát nem is igazán van ennek szerintem jelentősége. Nyilván az edzés nagyon jó dolog, de nem tudod valakire ráerőszakolni csak azért, mert te szerinted, te élvezed és szereted, emiatt most mindenkinek edzenie kell. Tehát ez olyan, mintha a futók ránk akarnák erőszakolni, mi, akik nem futunk, milyen elvetemültek vagyunk. Tehát, hogy így ezt élvezi, akkor csinálja. Ha nem, akkor nem csinálja.
Ez épp olyan, mint amikor valaki nem jár bulizni, és elmegy bulizni, és akkor mit gondolnak azok az emberek, akik ott vannak a buliban? Hát kurva leszarják. Ezért mindenki saját magával foglalkozik, meg azzal, hogy jól érezze magát. Tehát most ilyet, hogy senki nem foglalkozik a másikkal.
Ha csak egyet lehetne választani, erő vagy kinézet?
Furcsa lenne, hogyha csak egyet lehetne választani.
Ugye? Én is azt gondolom, hogy ez vicces.
Egyik a másik nélkül nem megy.
Így van, még szerencse, úgyhogy
nem. De mondjuk, hogy milyen kinézet nyilván, hogyha valakinek a...
Ja, igen.
Tényleg,
vagy
igen.
Test
igen.
Vagy ugye.
Hát én úgy akarok kinézni, mint egy ilyen jó pocakos erős ember, vagy powerlifter. Az is kinézett, nem?
Igen, hát mi a jó kinézet?
Igen. Igen.
Úgyhogy ez most újabb remek kérdés.
Meg az erő is relatív, miben, de igen. Erő. Tehát, hogy...
Meg ugye mi a kinézet, tehát hogy az, hogy most azt mondják, hogy kinézet. Nyilván itt az alapvetően az izmos fizikumra gondolt,
nyilván.
De ugye miért olyan extra az izmos fizikum, vagy miért, vonzó általánosan az embereknek. Nyilván azzal azért, mert erőt sugároz. Tehát egyszerűen,
igen,
ha nézzük evolúciósan, azt sugározza, hogy az illetőnek, mondjuk férfi esetében beszéljük alapvetően férfiról.
Nyilván bemész egy váróterembe, bemész egy orvosi váróterembe, és a legerősebbnek azt fogod kinézni, aki a legizmosabb.
Hát így van. De ez még az állatvilágban is így van. Tehát most megnézel egy gorillát, nyilván feltételezed, hogy az fogja lecsapkodni a többit, aki a legizmosabb. Ő lesz a legerősebb. Tehát az, hogy milyen a fizikumod, az azért lesz vonzó, mert az sugározza, hogy erős vagy. Tehát onnantól kezdve, hogyha ezt szétválasztanánk, akkor nem lenne értelme az izmos fizikumnak, mert nem jelentene semmit.
Hát én azért, ha szét lehetne választani, inkább lennék erős, mint jó kinéz.
Na így.
Az a baj, hogy úgy küldtük be a csoportba, hogy a hülye kérdéseket egy helyre küldtük, és utána normálisokat.
Ja, igen.
Vagy mi a következő? Mit csináljak, ha félek a jövőtől? Hú, veszős, jó. Ezt meg akarjuk válaszolni.
Nem.
Vaj, bocsánat a kérdezőtől. Ez jobb lesz. Ez
ilyen
jobb lesz.
Képesítésünk még nincs.
Igen.
Erre válaszolni tudjunk. De rajta leszünk a továbbiakban.
Várja, van 32 továbbképzésem. Basszus, akkor ez lesz a 33. Valami az is. A 34. meg valami annó elkezdő, ja, valami ruhatáros itt kéne csinálni.
Mi ez, ami jó, mit fogsz csinálni, ez a ilyen jósnő képzés, vagy nem tudom,
katalog, igen, hát igen,
olvasás, igen. Vagy hogy a jövő, amúgy, jövőtől ne féljen.
Ez hülyénségen kívül van online hipnózis a tanfolyamot, végzett képzés. Így magyar képzés van ilyen, amúgy igen, és ingyenes tanfolyamot.
Biztos fel lehet
tettem. Itt látszik szükség van rá.
Igen. Következő. Mit tegyek, hogy a gym crushom észrevegyen? Lány vagyok.
Hát, jó kérdés.
Hát, menj oda hozzá.
Például. Amúgy igen, akkor észrevesz.
Ennyi. Ezt most ott eszembe, ez mekkora egy király volt.
Vagy.
Bocsi. Önpocsi.
Vagy leveszed a súlyt a rúdról, mielőtt nyomnak.
Egyik oldalról.
Észre fog vesz. Igen, egyik oldalról.
Igen.
Hát nyilván a legnagyobb hülyeség az, hogyha a terembe próbálsz ismerkedni. Tehát az nem tudom, engem az úgy le tud vinni az életről, amikor valaki azért megy rá a terembe, hogy ismerkedni tudjon. Tehát ott hagyd békén a másikat, csináld a dolgodat, nem beszélgetni mész, nem barátkozni mész, nem szórakozni mész, hanem elvégezni a munkát. Tudd meg a nevét, írd rá, aztán visszaír, akkor elmentek együtt edzeni, és annyi.
Igen, és ha nem ír vissza, akkor annak oka van.
Igen, akkor nem kell kétszer inni neki, hanem akkor el kell fogadni, hogy ez nem fog menni.
Ja.
Oké. Okay. Hú. Pillanat. Amúgy miért én olvasom az összes kérdés fel? Nem is tudok olvasni. Mindig kisnek látom a kart. Hosszú a végtag, nehezen fejlődik, kibaszott weak point. Heti kétszer oda van, neki basszva, fejlődik is. 4 hónap alatt 2 centi, már nem 41, hanem 43-as, de szétidegel a kis geci. Jézus, vagy nem is bírom felolvasni egybe.
Ez ilyen hirtelen felindulásból történt kérdésfogalmazás. Hát nyilván az, hogy többször edzi, ez nem biztos, hogy jobb. Tehát inkább rá kell jönni az, hogy miért nem fejlődik, nem az, hogy még többet adjunk neki. Például nekem, hogyha karomat nem edzem, vagy ha edzem, ugyanúgy fejlődik sehogy. Tehát mivel nem az lesz a megoldás, hogy még többször edzem, mert egyszerűen nem fejlődik, és annyi. Tehát rá kell jönni azt, hogy mi a baj. Tehát, hogy igazából milyen a volumen. Hogy inkább én azt mondom, hogy karra például jobb a nagyobb frekvencia, kisebb volumen. Tehát, hogy többször, akár minden másnap is meg lehet edzeni azt a bicepset, vagy nem tudom, én karról van szó. Meg ugye, mert hány hónap alatt? 4 hónap alatt? Vagy mi volt a kérdés?
Ja, 4 hónap.
4 hónap alatt 2 centi.
Tehát 4 hónap alatt 2 centi.
Kurva jó, amúgy nem azért mondom.
Tehát szerintem nekem már másfél éve nem nőtt a karom semmit, úgyhogy...
Ha adott testzsírra, de nem nőtt a testzsír szintje, hát az kibaszott jó, már nem azért.
Tehát súlyt nem ért a emberünk, de viszont szerintem a 2 centiért azért nagyon sokan ölnének. Vagy négy, vagy mennyi, nem tudom.
Igen.
Kettő.
Négy hónapot, két centi.
Négy hónapot, kettő. Igen, de ez mondjuk olyan téma, ami a múltkor is szóba került, tehát ez a, hogyha valami nem fejlődik, akkor ugye az általános az, hogy azzal indít mindenki, hogy akkor többet csinálok. Tehát, hogyha valami szar, akkor csináljunk belőle több szart. Tehát nyilván logikus, ahelyett, hogy megnéznénk azt, hogy vajon mi lehet az a probléma, ami miatt nem fejlődik, megnézni más megközelítéseket, hát ha működik. Ahelyett, hogy ugyanazt csinálnánk, csak többet. Tehát nem mindig logikus.
Tehát itt a bizonyíték arra, ami volt az előbb kérdés, hogy nem az lesz a legtapasztaltabb, meg a legjobb edző, vagy legnagyobb tudású edző, aki legizmusabb, mert ugye annak nem kell sok mindent kipróbálni. Akinek meg viszont ugye ki kell mindent próbálni, az pedig tudni fog mindenről véleményt mondani, és tapasztalatot is.
Így van. Úgyhogy... Így van, ez egyébként egyszer nem is tudom, én már nem emlékszek rá, hogy kinél jött ez elő, de valami eléggé magas színvonalú edzőnél, és ő mondta ezt például, hogy általában azok, akik nagyon jó, tehát a jó adottságú sportolók, élsportolók például, és genetikailag is jók, mindig mindenben nagyon jók voltak, azok általában nem lesznek jó edzők. Pontosan azért, mert hogy nem kellett szembenézniük olyan hibákkal, amiket javítaniuk kellett volna ahhoz, hogy a teljesítményük jobb legyen. Mert mindig jól ment nekik, és emiatt jól fejlődtek. Míg az, aki meg valamilyen hátránnyal küzd, annak meg kell tanulnia ezt körbejárni, hogyan tudja megoldani, hogy ezen hátrányából vagy előnyt kovácsoljon, vagy legalábbis kiiktassa a képből, és ezáltal tanuljon valamit. Innentől kezdve ő, ha mondjuk edző lesz később, akkor, és találkozik egy olyannal, akinek nem a legjobb az adottsága, és problémával fog küzdeni, akkor jó eséllyel ezt a problémát tudni fogja orvosolni, mert ezzel már találkoztam. Míg az, aki sose semmilyen problémával nem kellett, hogy megküzdjön, az ott áll majd, hogy hát én még ilyennel nem is találkoztam, fogalmam nincs, hogy mit csináljak vele. És emiatt sokszor én például edzőként, meg így egyébként így magánemberként is, amikor azt látom, hogy valaki, amikor jön azzal, hogy edzőként azért jó edző ő, és azért választ őt például, mert világéletemben sportoltam, meg érsportoltam, akkor ez olyan, hogy jó, és? Tehát, hogy ez mit mond arról, hogy neki mi a szakértelme arról, hogy a problémákat hogyan fogja leküzdeni. Mert ha valaki mindig jó volt valamiben, akkor nem tanulta meg azt, hogy hogyan segítsen olyannak, aki valamiben nem jó. Tehát az olyan, hogyha a világéletedben mondjuk szálkás voltál, és sose voltál elhízva, nehezen tudod megérteni, nyilván meg tudsz neki segíteni, mert józan észre tudsz, de nehezen tudod megérteni például azt, aki elhízott. Hogy milyen mondjuk mentális oldalai vannak az elhízásnak, vagy a túlsúlynak. Mivel kell megküzdeni annak, hogy azt mondod neki, hogy egyél kevesebbet, és akkor megvan oldva. Hát, de ügyes voltam, megoldottam a problémát, miközben a problémánél összetettebb, csak nem feltétlenül látod át, mert neked nem kellett megküzdened vele sosem.
Nyilván vannak olyan esetek is, amikor az, hogy kinek milyen versenymúltja van, az azért fontos, mert minden, hogyha versenyzővel foglalkozik, például egy nem tudom, box, például egy boxedző, hogyha neten megtanult nem tudom, boxedző lenni, akkor nem fogja tudni a versenyzőinek, főleg a kisgyerek vagy bármi megmondani, hogy hú, most lámpalázza van, adrenalin van a színpad előtt, a meccs előtt, akkor mit csináljon, nem fogunk neki segíteni, hogy kell azt a súlyt megtartani, hogy kell behozni a súlyt, hogyha be kell fogyni. Ugyanígy egy versennél is például a vízhajtás, de nem csinált, akkor nem tudsz. Tehát vannak dolgok, amiket nem tudsz megtanulni, csak úgy, hogy nem próbálod ki, vagy pedig úgy, hogy nem csinálod végig. Tehát valamikor szükséges az is, hogy legyen egy bizonyos versenymúlt, vagy hogy egész életében is volt, legyen, vagy legalább egy bizonyos ideig próbálja azt ki. De ilyen esetekben szerintem ez nem...
Igen. Mert egyébként például, ha testépítésre nézünk is, meg lehet nézni azt, hogy mondjuk kik a legjobb kócsok, top kócsok, nem azok, akik a valaha volt legjobb testépítők, vagy legsikeresebb testépítők. Lehet, hogy ők a legjobbak, de nem a legsikeresebbek. Tehát, hogy különbséget kell tenni a valami sportban sikeres, és egy sportban jó személy között, mert lehet, hogy te nagyon jó vagy egy sportban, de egyszerűen genetikailag nem olyan az adottságod, hogy azt tényleg olyan szintre tud vinni, hogy mondjuk például egy Ronnie Coleman lesz belőled, mert nem lesz. De ettől még érthetsz hozzá jobban, most bocsánat mindenkitől, tudom, most hol fognak engem akasztani, mint mondjuk egy Ronnie Coleman. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve te szükségképpen kevesebbet tudsz róla, mert mondjuk nem lettél akkora, vagy nem értél el olyan eredményeket soha. Nyilván ez ilyen.
Meg hát a másik az, hogy ugye, hogyha egész életedben e-sportról voltál, akkor mikor tanultál?
Igen.
Tehát az is egy.
Hagytam későbbre is jó kérdéseket, áttapoztam őket, majd visszatérünk hozzájuk. Legyen már valami komoly is. Edzésterv, mennyi idő elteltével érdemes váltani? Honnan lehet tudni, hogy az adott edzésterv optimális a számunkra?
Edzéstervet akkor kell váltani, amikor nem tudsz a súlyra, nem tudsz a gépre súlyt pakolni. Akkor váltatsz egy gyakorlatot meg edzéstervet.
Jó, nyilván alapvetően így lenne a logikus, tehát hogy mikor indokolt. Tehát nyilván Ervin, ahogy most mondta, tehát alapvetően akkor indokolt, hogyha már nem tudsz benne progressziót felmutatni, vagy valamilyen problémát okoz. Akkor indokolt. Nyilván az ember van, hogy változtat valami miatt, mert azért a többségünk azért csinál egy edzést, mert élvezi is, van egy élvezeti faktora. Tehát amikor már valami miatt nem annyira komfortos, vagy nem érzed annyira szórakoztatónak az edzésedet egy idő után, tehát nyilván az, hogy két hetente variálom, meg hetente, de hogy egy idő után van olyan, hogy az ember belelaposodik, és nem motiválja már annyira, és akkor azt mondod, hogy jó, most mit tudom én, beraknék valami mást, mert az most nagyon motiválna, vagy kipróbálsz valami mást. De nyilván ez nem arról szól, hogy hetente változtatom, mert nem fogod tudni megtanulni egyáltalán azt, hogy hogyan csináld jól azt a gyakorlatot, hogyan viszed úgymond idézőben tökére, hogyha hetente-két hetente változtatsz rajta. Tehát logikailag nyilván akkor van alapja, hogyha ez indokoltá válik. Egyéb esetben meg nyilván ez megint individuális, hogy kinek meg mi.
Tehát most, hogyha hetente változtatsz egy gyakorlatot, akkor honnan fogod tudni, hogy melyik az a gyakorlat, amitől a legjobban fejlődtél? Ami neked a legkérdésben is van, hogy optimálisabb, mert ez egy hülye szó nagyon. De viszont honnan fogod tudni, hogy mi a legjobb gyakorlat, épp például, nem tudom én, a combodnak? Mert nem mindenkinek jó a googolás, hiába írják azt, hogy a googolás a legjobb gyakorlat, nem a googolás a legjobb erőgyakorlat, de viszont nem attól lesz a legjobb combod. Úgyhogy...
Igen.
Viszont ilyen esetben, hogyha motiváció hiány van, vagy pedig unod már, vagy nincs kedved lemenni, akkor ez sokat tud jelenteni, ha egy-egy gyakorlatot változtatsz, viszont akkor se kell egy egész edzéstervet változtatni.
Igen, meg
és,
ugye ez például...
És ha van, ami nem motivál, most én az ellen példát is mondom, hogy 6 hetente úgy érzed, hogy hát unom a tervet, unni fogod, de igen. Még csinálni kell. Tehát nem, ez nem olyan, tehát, hogy van ez a, nem tudom, ki mondta ezt a példát, hogy most egy boxoló is mondja, hogy hát unom, hogy zsákot ütögetni. Tehát, és
boxoló vagy.
Tehát, hogy boxoló vagy. Tehát, hogy ez, valaki maga ne a szórakozást lássa mindig az edzőterembe, hanem ez van. Tehát, hogy ezt kell csinálni, és kész. Szórakoztasson az, hogy tudod a súlyokon emelni, meg fejlődj.
Pontosan.
Tehát az is egy szórakozás, tehát hogy a lényegében, hogy az, hogy egyre erősebb vagy, egyre izmosabb vagy. És igen. Ez van, hogy az unalomnál már inkább azt, hogy ha már nem tudsz fejlődni sem benne, tényleg már vagy 10 hete benne van, vagy 15 hete inkább már bent van gyakorlat, és már Ervin mondta, nem is fér a gépre már hova súly, akkor jó, hát akkor cseréljél. De az, hogy 5 hetente lecseréled a fél gyakorlattáradat, annak úgy nem nagy jelentősége lesz. Tehát, hogy
nyilván,
nem tudod megmondani.
De nem az nagyon fontos. Tehát itt nyilván, aki most csak így hobbiból lejár például, akiről beszéltünk, a Gizike is, hogyha nem egy a nagymama, akkor nem azt fogja nézni, hogy most mi neki a legfontosabb, csak egészségesebb akar lenni, akkor váltogasd, hetente váltogasd, naponta az edzéstervet, nem lényeges, de viszont, hogyha van egy célod, vagy például versenyző akarsz lenni, vagy már az vagy, akkor a sűrű változtatással semmire nem fogsz menni, mert semmit nem fogsz lekövetkeztetni belőle, hogy egy-két hét alatt mi történt veled azzal a gyakorlattal, vagy hogy hogy reagáltál rá.
Igen. Úgyhogy... Meg máshova kell rakni a fókuszt. Tehát, én például a gyakorlatban általában arra szoktam felhívni a figyelmet, hogy másra koncentráljon. Tehát ne azzal akarja lekötni úgymond az elméjét, hogy mindig valami új gyakorlatot, ami szórakoztatja, hanem hogy azzal szóra, hogy Szabi mondta, azzal szórakoztassa magát, hogy a teljesítményre koncentrál. Hogy le akarod győzni önmagadat, az előző logbook önmagadat. És nem is tudom, tehát hogy mi lehet annál szórakoztató, hogy van mondjuk egy gyakorlatod, legyen az mondjuk, mit tudom én, a hegguggolás, és kitűzöl magadnak egy célt, hogy egy adott súlyba, egy adott ismétlést szeretnél megcsinálni, mert mondjuk az olyan jó eső lenne, hogy mit tudom én, a 200-ban most belegugolod a 20-at, és akkor az olyan tök jó, és ezt megpróbálod hajszolni. És akkor sokáig le fog az kötni, hogy mindig próbálsz benne jobb lenni, és jobb lenni, és jobb lenni. Tehát valamiben, hogy arra fókuszálsz, hogy mestere akarsz lenni annak az adott dolognak, amit csinálsz. És akkor az szerintem azért eléggé leköti az embert arra, hogy ne azon kalandozzon, hogy hát már éppen kezdtem jó lenni ebben a gyakorlatban, de hát akkor lecserélem, mert ez most már nem szórakoztat, hanem megpróbáljon minél jobb, és élvezi azt, hogy egyre jobban megy, hogy egyre kontrolláltabbá válik, hogy egyre inkább ő uralja azt a súlyt, nem pedig a súlyt, és ez is egy élvezeti forrás tud lenni, hogy mennyire tökéletesített. Tehát nem mindig, amikor mi csinálunk egy technikai jellegű PR-t, hogy nem annak örülünk, hogy mekkora súllyal csináltam, vagy mennyi ismétléssel több ment, hanem hogy basszus, a tempó mondjuk sokat javult, mennyivel kontrolláltam.
Soha nem csináltam még ilyen szépen ennyi súllyal.
Igen, és akkor, hogy még ez a súly még nem mozgott ennyire szépen kontrolláltan, ez is egy sikerélmény tud lenni. A másik, amit hogy Ervin, hogy mondtál, hogy alapvetően az, hogy mindig minden egyszerre variálnak az emberek, mert ugye úgy gondolkodnak általánosságban az emberek, hogy ha valamit változtatok, akkor mindent változtatni akarok. De ugye, ha hosszú távon nézzük, akkor te valójában kísérletezel magadon az edzőteremben, mert nézed azt, hogy mi az, amire a legjobban reagálsz. Tehát, és egy kísérletben is egyszerre csak egy változót lehet megváltoztatni.
Ugyanígy a diétában is.
Pontosan. Mert nem fogod tudni, hogy mi az, ami működött, ha mindent megváltoztatsz. Most akkor melyik volt az, ami azt a változást előidézte?
Eszembe nem jutott valami, hogy a gyakorlat választásnak, vagy hát maga, hogyha a szórakoztatásról van szó, akkor a motivációs célnak kell jónak lennie, akkor működni fog a gyakorlat választás is, mert ha az a motivációs célod, hogy az szórakoztat, a szórakoztatási motivációs cél, hogy az szórakoztat, hogy egyik gyakorlat, másik gyakorlat milyen izgi, akkor az nem jó cél a motiváció szempontjából, tehát az unás szempontjából, az a jó cél, hogyha minél nagyobb súllyal, minél több ismétést akarsz elérni, vagy minél jobb minőségben, mert ha ott veszik el a motivációs célot, hogy már nem tudsz, már frusztrál az, hogy még egy ismétést kéne csinálnod valami oknál fogva, adott esetben már két hétet nem tudsz emelni, akárhogy csinálsz, már egy hét előre azon görcsös, az az egy gyakorlat menjen, akkor már maga a szórakoztatási rész megszűnik, és akkor kell a szórakoztatás szempontjából újat berakni.
Hát, vagy változtatni a gondolkodás módon. Hogy oké, nem tudtam rajta ilyen formában progressziót elérni, mert nem mindig fogsz tudni, de akkor azt mondom, hogy megpróbálok valamilyen másik módon, hogy jó, akkor kitűzöm azt, hogy ugyanannyit csinálok, de legyen kontrolláltabb. Ugyanannyit csinálok, de lassabb tempóval. Tehát, hogy valamiben próbálok javulni, még ha ismétlésben vagy súlyban nem is tudok. Meg a másik az, hogy mondjuk, ha tényleg nagy az unalomfaktor, akkor lehet itt is egy picit bontani a dolgot, hogy mi az, ami változtatok. Tehát vannak az alapmozgásaim, főgyakorlataim, amiket mondjuk nem változtatok, de lehet, hogy mondjuk a sallagon, azon gyakrabban, mit tudom én, hogy a biceps gyakorlatom most éppen micsoda, vagy a triceps gyakorlatom éppen micsoda, azon lehet, hogy mondjuk gyakrabban változtatsz, de ugyanúgy a nyomásaid megmaradnak, ugyanúgy mondjuk a húzó mozgásaid megmaradnak, a fők, amivel úgyis a lényegi stimulust akarod adni, és mondjuk a picit az apróságokon változtatsz valamit, aminek már annyi jelentősége úgy sincsen a nagy képben, akkor még mindig adhat egy ilyen rugalmasságot. De, ja. De nyilván ez is megint egyedi. Tehát mindenkinek, ha nem lenne pszichológiai faktor, akkor nem létezne olyan, hogy sportpszichológia. Tehát mentől kezdve az, hogy valaki mentálisan mit, hogyan tud magáivá tenni, az nagyon egyedül.
Nos.
Meg babosás, meg még annyi, hogy például ott van egy erőemelő. Tehát most mondaná egy erőemelő, úgy unom a googolást. Nem tudom, csináljunk már helyette, nem tudom, he-googolást, mert és akkor így néznél rá, hogy de ember, hát a versenyen is googolni fogsz, tehát hogy nem he-googolni.
Tök durva, van az gyakorlatok, amiket én is unok nyilván, de így visszatekintek az erőemelő múltomra, egy ciklus nem volt, hogy azt mondtam, hogy unom a googolást. Egyetlen egyszer sem volt, hogy azt mondtam valahogy, ez nem jött soha. Ja. Teljes test edzés vélemény, elvileg így jobb a fehérje szintézis, ha 48-72 óránként kap terhelést, mondom az izom, vagy hát az a test, vagy...
Hát itt is sok, és mennyire, tehát kezdő az illető, haladó, tehát egy haladónak semmiképp nem fog működni a teljes test edzés. Bizonyos ideig minden működik, de az nagyon korlátozott, tehát egy bizonyos idő után már hogy fogsz tudni emelni? Tehát emeled a súlyt, emeled az ismétlés számot, emelkedik a volumen, hogy fogsz tudni regenerálódni belőle? Tehát egy nem tudom én, egy teljes, jó, oké, alsó testet le lehet edzeni, mert ugye az nagyjából nem olyan sok.
Igen.
Egy láb, de viszont egy komplett felső testet azért nem annyira egyszerű edzeni, főleg, hogyha akarsz mindenben fejlődni is folyamatosan. Tehát egy hosszabb pihenő után, kihagyás után, vagy pedig kezdésnek nagyon jó. Vagy pedig, hogyha nem tudunk, nem tudom, csak heti háromszor edzeni például, vagy ha heti kétszer tudunk edzeni, akkor ez egy tökéletes bonták. De viszont én nem, soha nem csináltam.
Nekem poweresként sokáig AB napom volt. Tehát, hogy ugye az egyik napom szinte full felső test volt, a másik napom meg full alsó test. Tök jó fejlődtem vele. Most más csinálok, tök jó fejlőd a kezdés.
Nyilván
ezen fog múlni.
Overes szemmel nézed én, ugye...
De úgymond a bad is részek, tehát, hogy arra gondolok itt az alatt, hogy, tehát, hogy nem ezen fog múlni, hogy fehérje szintézis ide vagy oda a fejlődés. Igen. Ez a teljes testedzés, hogy nem, ez nem lesz, nem de túl misztifikálni. Én is igen. Mondom, edzettem ilyen szisztémában, tök jól fejlődtem, most más szisztémába edzek, így is tök jól fejlődök. Tehát, hát
meg az a baj, hogy, tehát, hogy nyilván azt kell látnia mindenkinek szerintem, hogy, hogy mi van a háttérben. Tehát oké, hogy a fehérje szintézis az körülbelül annyi ideig pörög nagyon, de mennyi idő alatt... Igen, de mennyi az az edzés munka, amennyiből regenerálódni tudsz ennyi idő alatt? Igazándiból ez lenne a fő kérdés. És de mennyi az az edzés...
Pörög.
Igen, de és mennyi,
mondjad, bocsi.
És mennyi az az edzés munka, amit el tudsz végezni egy edzésen, és mennyi az az edzés munka, ami szükséges ahhoz, hogy elérd azt az inger küszöböt a szervezetedben, hogy stimulálja. Mert ugye ez már mindenkinek egyedi, és ez az, amiről Elvin beszél, hogy ez már edzettség függő egy kezdőnek, nagyon pici stimuláció elég ahhoz, hogy fejlődjön. Mert egyszerűen a szervezete még annyira kezdetleges állapotban van. Neki elég az, hogy minden második nap ad egy kis stimulust az izmainak, mit tudom én, egy sorozatot, mondjuk megcsinál izmon csoportonként három keményebb munkasorozatot, tök jó lesz, regenerálódni is tud belőle, és elég is ahhoz, hogy fejlődni tudjon. De ahogy haladsz, egyre inkább megközelíted azt a pontot, hogy ami a genetikai maximumod, minél haladóbb vagy, annál több stimulációt kell adnod egyszerre, nagyobb dózist kell adnod, hogy egyáltalán a szervezeted reagáljon rá pozitív értelemben. Viszont minél nagyobb dózist adsz egy alkalommal, annál hosszabb időt vesz igénybe, hogy abból regenerálódni tudj. És mondjuk egy Ervinnek már az a mennyiség, ami szükséges ahhoz, hogy valami történjen a szervezetével, az már valószínűleg sokkal több edzést igényel annál, amit 2-3 nap alatt regenerálódni tud. Innentől kezdve legalább annyi szint, addig a szintig, hogy használható legyen edzés szempontjából, és ne negatív irányba menjen az egész dolog. És innentől kezdve neki muszáj lesz kicsit ritkábban edzenie, mint ami a számszerűen papíron az ideális lenne, mert a regenerációja lassabb lesz. Tehát lehet, hogy neki is, oké, 72 óráig pörög a szintézis, de neki, mit tudom én, kell hozzá 100 óra is, hogy újra harcképes legyen. Akkor viszont nyilván ki kell várnia azt az időt. És ez az, ami egyedi,
És amúgy
meg
változik is,
emberfüggő. És változik
idézhetünk
is.
ki. Mert ahogy mondtam, hogy én is most
Igen.
más.
Meg a másik az, hogy hogyan tudod felbontani mondjuk a volument. Mert az lesz az egyik meghatározó, hogy ugyanazt az edzés munkát el tud végezni, mekkora lesz az edzés munka, amit hatékonyan mondjuk egy edzésen meg tudsz csinálni. Tehát, hogy például most teljes testes edzést nézve, ha legugolunk egy olyan három olyan heggugoló sorozatot mondjuk, amit múltkor Ervinnel leheggeztünk, akkor nem hiszem, hogy utána még elmegyünk egy teljes felső testet megcsinálni. Mert nem fogod tudni megcsinálni. Innentől kezdve nincsen értelme arról, hogy beszélni, hogy mi mondjuk egy teljes testet nyomjunk, mert persze úgy igen, hogy oda megyünk, guggolászunk hármat, négyet, mosolyogva kilépünk a heggugolóból, és akkor jaj, de jó, akkor meg tudod csinálni. De hogyha rendesen olyan munkát csinálsz, akkor már nem fogod tudni azt megcsinálni, hogy érdemben mindent leedz egy napon. Tehát ott már nem fogsz tudni erről beszélni.
Az is fontos, hogy kinek mi a célja. Tehát, hogyha valaki izmosabb akar lenni, akkor ezt figyelembe kell venni. Ha valaki csak azért akar lemenni, hogy fittebb legyen, nem tudom, jobb kondiba akar lenni, stb. Nem akar olyan nagyon nagyon izmos lenni például, vagy nem akar olyan nagy izomtömeget, vagy nem ez a fő szempont, amiért lejár az edzőterembe, akkor persze működik ez.
Igen.
Sőt, vagy hogyha valaki tényleg nem tud munka miatt akár többször lemenni, akkor ez is nagyon jól működik, hogy két-háromszor lemegy és ezt megcsinálja.
Én ideális esetben, hogyha azt mondjuk, hogy valakinek ideális az ideje, ideálisak a lehetősége az, hogy hányan tudsz edzeni, én általában úgy szoktam mondani, hogy ha nagyon kezdő vagy, tehát mondjuk először jössz le a terembe, akkor csinálj teljes testest. Tehát ameddig jól tudsz fejlődni teljes testes edzéssel, addig nyomd a teljes testest. Mi az előnye? Viszonylag gyakran fogod csinálni a gyakorlatokat, emiatt több időd van gyakorolni. Jobban fogod tudni csinálni, hamarabb megtanulod az egyes mozgásokat. Ha már ezzel egy picit elkezded stagnálni, vagy azt érzed, hogy ez kevés, akkor váltsál alsó-felső testre.
Ez a most és azzal haladj. Igen. Spoiler, minden, de ugye a Jordan Petersnek van egy videója YouTube-on,
pontosan
a Spitekkel, és pont
alapvetően ugyanez a koncepciójuk, tehát hogy ő is például azt mondja, hogy az alsó-felső testes edzés bontás az egy tök jó dolog, és nagyon-nagyon sokáig, tehát akár évekig, akár 2-3 évig is tud mondjuk egy ember fejlődni vele, de nyilván el fog érni egy szintet, amikor már több edzés munka kell, és mondjuk például a push-pull leg osztás az egy nagyon jó fölbontás lehet számára. De hát nyilván ez is egy olyan, hogy hogyan osztod szét a volument. Tehát ez megint az, hogy megint egyedi, hogy kinek mi fér bele. Mert nem, például nem mindenki tudja úgy felosztani a hetét, hogy folyamatosan csúszson az edzése, hogy másnapra essen. Vannak, akik mondjuk csak fix napokon tudnak edzeni. Igen, és akkor neki másként kell. Tehát most például Ervin a saját edzése, hogy meg tudja csinálni, hogy csúsztatja, de aki mondjuk egy hétbe van bekötve, ő nem tudja megcsinálni, tehát neki valami olyan bontás kell, amiből regenerálódni tud a következő hétre. Akkor neki az lesz az ideálisabb. Ervinnek meg az, hogy folyamatosan halad előre, és azt nézi, hogy mi az a regenerációs idő, ami eltelt az edzések között, nem az, hogy az most hétfőre esett, vagy éppen kedre.
Ja. Mit szóltok hozzá, hogy még egy kérdést megválaszolunk? És utána lecsapjuk a podcastet, és felveszünk most a helyben még egy részt, vagy hát igazából folytatjuk. Ha egy óráig beszélünk, nem fogják megnézni, olyan hosszú lesz. Nem tudom, mennyi időtök van, de én ráérek.
De valami jó frappáns a díje végére.
Így van.
Az a baj, nem frappáns, tehát most kiválasztottam, de gyors science kérdés. Rövid pozícióban terhelő gyakorlatoknál ti minek veszitek a technikai bukást? Nyilván sokkal nehezebb megítélhető. Jövök én.
De ez igaz.
Na, szerintem ez nem csak az, hogy most technikai bukás, most ez is egyénenként el fog térni, hogy kinél mit engedélyez a technikai bukás alatt. A másik, hogy nyilván ez olyanok típusú gyakorlatokra gondol, mint oldalemelés, vagy valamilyen gépesevezés, vagy valami. Ott meg igazániból próbálod minden héten levideóztatni, vagy hát legtöbbször, vagy megnézni, és akkor az alapján próbálsz, hogy a külsőleg a minőség mennyire gáz, de hogy például egyre jobban lát, hogy hajlítja be a kezét mondjuk egy oldalemelésnél, tehát hogy ilyen apróságokat kell figyelni. És nyilván van egy szint, amit engedélyezel, de ez is egyén lesz. Tehát egy csajnak jobban engedélyez egy oldalemelésnél könyökhajlítás, mert úgyse tudsz 5 kilóról 6 kilóra, tehát 20%-os emelés. Tehát, hogy nem tudsz akkor át, akkor inkább próbálod egy kicsit rosszabb minőségbe csináltatni vele adott esetben, tehát ilyen helyzetekre. Ezt nem tudod megmondani az, hogy kinél mit fogsz venni itt ebbe a és nem csak a rövid pozíciónál igaz, hanem a nyúl pozíciónál is. Tehát, hogy nem...
Igen.
De nyilván a rövid pozíciónál azért, mert rohadt fura a bukás. Tehát a szara bukás, mert nem tud ebben...
Hamar bekövetkezik.
Meg nem tud megmondani, hogy fú, ez még jó, vagy nem. De nyilván, ha egyre kisebb a mozgástartomány, van egy ilyen, amit látsz, hogy egyre kevés, vagy hát egyre jobban lecsalja azt a mozgástartomány, hogy gépes a vezetés, nem tud lecsalni, vagy nem tud úgy csalni, hogy ott egyre kisebb mozgástartományt használsz az oldalán, és meg rövidíted az erőkart a könnyök behozással.
Hát vagy ott valamit, is egyre kisebb mozgástartományt
hát használsz. Igen, valamit csinálni fogsz, amivel csökkented, és úgymond magadnak kinevezed egy ilyen fix valamit, amit úgy tapasztalod meg, hogy ez még neked belefér, de ez egyéni lesz.
Igen, tehát az, hogy egyrészt megőrizd a kontrollt, tehát ne ess szét a mozgás során. A másik az, hogy ha mindig körülbelül ugyanannyit engedsz, tehát most oldalemelés legyen az, hogyha már csak, nem tudom én, félig emelem fel, de én minden héten, minden edzésen csak félig, addig csinálom, hogy félig emelem már fel a karomat, akkor az lesz a standard. Ahhoz képest fogok tudni progressziót figyelni. Hogyha én nekem az a standardom, hogy ennél kicsit magasabb, vagy még alacsonyabb, akkor az a standard. Tehát ez alapvetően eléggé egyedi dolog szerintem. A lényeg az, hogy megtartsd a setupodat. Tehát, hogy a tested az ugyanabban a pozícióban maradjon végig a gyakorlat során, és minél kevésbé, és ez a legnehezebb egyébként benne, hogy urald annyira a mozgást, hogy minél kevesebb hibát véds benne. És ez egyébként nagyon jó, és ezt azért megragadnám, hogy pont a Jordan Petersnek volt egy jó posztja minap, nem tudom, hogy ti láttátok-e, amiben pont arról beszélt, hogy igazándiból, ha megnézzük, ugye mondjuk azt, hogy az utolsó 5 ismétlés a legstimulatívabb, tehát az nekünk a legfontosabb ismétlés. És mikor kezd el a mozgás szétesni, a bukáshoz legközelebb. Vagyis a legfontosabb ismétléseket csináljuk a leghanyagabbul. És hogy innentől kezdve az lenne a fontos hozzáállás, hogy az utolsókra kezdek el még jobban koncentrálni, mert azok a legfontosabbak, és a legfontosabbakat akarod a legjobb minőséggel csinálni. És szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kulcsgondolat, és ami miatt ezt felhoztam, hogy pont az, hogy legtöbben, ha megnézitek, akkor ugye azt látjuk, hogy amikor már bukáshoz közelnek, akkor elkezdenek rángatózni, kalimpálni, ugrabugrálni a súllyal, hogy még valahogy kiküzdjék, ahelyett, hogy az lenne, hogy jó, akkor még jobban belassítom mondjuk a negatívat, még jobban oda koncentrálok, hogy tudjam magam tartani, mert hát azok a legfontosabb ismétléseim, akkor akarom a legjobban csinálni.
Milyen vicces, ha végig gondolod, szerintem ti pont olyanok vagytok, ha végig gondoljátok a saját edzéseteket, akkor pont ez történik, hogy az első egy kicsit úgy még kezdek belejönni, és akkor ahogy érzem, hogy egyre keményebb, és akkor egyre jobban élvezem, hogy fú, ezt most nagyon szép fontrátan akarom befejezni, vagy csinálni. Igen. Nem az van benned, hogy haj, még egyet csináljunk, még egyet, hanem fú, ezt most nagyon jó akarom csinálni, mert tudom, hogy most vagyok már ott, és akkor elkap a flow, kap a dopamin fröccs, meg minden, hogy most fú, de jó lesz.
Én általában például az utolsó előtt mindig az, hogy veszek egy nagy levegőt, és még lassabban akarom csinálni, hogy igen, hogy ne kapkodjuk el, hanem legyen. De aztán mondjuk rajtam marad, de hogy nem kapkodjuk el, hanem az, hogy tényleg az, hogy amikor érzed azt, hogy most rájönne a stressz az agyadra is, és elkapkodnád, mert ösztönösen próbálnál cselekedni, akkor uralom, és megpróbálom kontrollálni. Mert ugye, ha megnézitek, akkor ugye kezdőknél gyakori az, hogy mennyire látszik az, hogy alapvetően, ahogy a bukás közeledik, mennyire ösztönös maga a mozgás. Tehát, hogy mindenki elkezd, nem tudom, a lábát kocogtatni, nyakával így bújik ki a súly alól. Tehát, hogy menekül a súly alól, mert ugye a szervezet, az idegrendszer azt érzik, hogy úristen, ez most agyon fog nyomni, és ösztönösen ki akarsz alul a bújni. És minél haladóbb vagy, minél régebb óta csinálod, és minél nagyobb uralmad van a tested fölött, annál inkább meg tudod tartani azt, hogy akármennyire bújna ki a szervezeted alóla, te még alatta maradsz. És szerintem ez is mutatja jól azt, hogy valaki mondjuk mennyire haladó szintű, hogy mennyire tud urrá lenni ezen az ösztönös pánikon.
Ja, hát akkor az első részt ezt itt le is zárhatjuk. Ja. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy hallgattátok, néztétek, nézőknek, jelentkezünk, akkor majd remélem következő héten a következő része, mi meg mindjárt folytatjuk. Sziasztok!
Sziasztok!